projekt záró ünnepség keretében mutatták be vasárnap azokat a fejlesztéseket, amelyek a debreceni Veres templomban, vagyis a Kossuth utcai református templomban valósultak meg az Orando et Laborando beruházás sorozat részeként. A tiszántúli református egyházkerület összesen 1,5 milliárd forintos uniós támogatást nyert erre az elsősorban turisztikai célú 6 templomot érintő nagy programra, amely most már minden helyszínen a végéhez közelít. A Kossuth utcai gyülekezet otthonában új fény- és hangtechnikával várják a látogatókat. Az itt található bibliai témájú falfestmény sorozat egyedülálló a magyarországi református templomok között. Az épület állapotát óvó korszerűsítésre is jutott a 225 milliós támogatási részből. Tóth Tamással, a Debrecen Kossuth utcai református egyházközség lelkipásztorával Olá Ilona beszélgetett.
Hallgatóink az Orando et Laborando nagy projekt több eleméről értesülhettek már itt a mi rádiónkban. Szerencsére sok fejlesztés, régen várt nagy beruházások tudtak megvalósulni különböző településeken, itt Debrecenben is több templomban. A Veres templom is eljutott odáig, hogy ennek a nagy projektnek a keretében le tudta zárni ezt a beruházás sorozatot. Önöket milyen mértékben érintette ez a program?
Több ponton is érintett bennünket. Volt ennek igazából egy alapirányultsága ennek a projektnek, ugye ez a turisztikai fejlesztés, és nyilván ennek keretében egy audiovizuális fejlesztés történt meg a templomban, tehát gondolok itt arra, hogy egy fénytechnika, hangtechnika, illetve ennek a kettőnek az összehangolásával egy bemutató program készült, és ennek köszönhetően, aki eljön a Veres templomba, az koncentráltan is rácsodálkozhat arra, hogy milyen szekkó alkotások díszítik a templomnak a falait, hiszen ugye ez unikális épület, és az, hogy teljesen református templom legyen a mi tulajdonunkban, ez egyáltalán nem egy természetes dolog. Így szoktuk mondani, hogy Közép-Kelet-Európában ez egyedülálló épület, úgyhogy ezt meg kell mutatni mindenféleképpen azok számára, akik érdeklődnek az ilyen kincsek iránt, és hát, hogy rácsodálkozzanak azok is, akik bent vannak a templomban, hogy egy frekventáltabb megvilágításba kerüljenek azok a képek, amelyek egyébként sokszor elbújnak ott a karzat alatt, olykor a homályban, vagy valamelyest a sötétben. Így meg ugye megvilágítást kapnak, hangot is kapnak ezek a képek, és így az is, aki esetleg már évek óta jár a templomba, rá tud csodálkozni, hogy mi is veszi őt körül, illetve természetesen, aki bejön a templomba hozzánk és megnézi az épületet, akkor egy igazán komoly bemutatót kaphat arra nézve, hogy mi is veszi őt körül.
Az elmúlt időszakban ez eléggé jellemző volt, hogy különböző pályázati források felhasználásával végeztek el esedékes beruházásokat is, tehát nem kell messzire mennünk, a nagy templomnak is turisztikai jellegű fejlesztése valósult meg Debrecenben, ami meg egyébként sok más magával hozott. A Kossuth utcai református templom épületénél ugye ezt a turisztikai pályázatot kihasználva is sikerült esetleg olyan állagmegóvó vagy javítási beruházásokat is csinálni, amiket erre rá lehetett fűzni.
Igen, ez a másik oldala, ugye az alapirány a turisztikai fejlesztés, de egyébként természetesen az állagmegóvás is része volt ennek a projektnek. Nagyon megérett a helyzet arra, hogy a tetőszerkezet, tetőhéjazat az cserét kapjon, hiszen már nem egy ponton ázás is mutatott az épület, beázást is. Egyébként az egyik szekkunk emiatt meg is sérült, úgyhogy azt is javítani kellett, restaurálni kellett a felújítások során. Úgyhogy teljesen a héjazata az lecserélődött a templomnak, és egy prefa nevezetű palának tetsző, de egyébként alumínium fedés kapott a templom, és hát számos olyan visszajelzést kapunk a sokszor a járókelőktől, akár úgy, hogy betelefonálnak, vagy e-mailt írnak, hogy milyen szép lett itt a templomnak a tetője, a héjazata, és hogy mondjuk már meg, hogy ez mivel van lefedve, mert gyönyörű lett a templom, és hát mi is azt látjuk, hogy sikerült igazából az eredeti hatást megközelíteni, hiszen egy kőpala volt eredetileg a templomnak a fedése, és aztán lett ugye egy azbeszt jellegű pala, és ezt a kőpala hatást sokkal inkább visszaadja ez a mostani.
Ám de korszerű anyag.
Ám de korszerű anyag, így van.
A Ridex számok nyelvén ez mit jelent, mennyi pénzt sikerült erre a pályázati forrás keretéből, vagy ha esetleg szükség volt kiegészítésre, abból felhasználni?
225 millió forintos keretösszeget kapott a konzorciumból a Kossuth utcai templom, hiszen 6 templomról van szó összesen, ebből mi voltunk az egyik, és ebből az összeből valósult meg, tehát mind a turisztikai fejlesztés, mind pedig az állammegóvó beruházás.
Beszéljünk magáról a templomról egy kicsit, ugye azt már elmondta, hogy miért különleges, és ezzel a turisztikai részével a pályázatnak, a beruházásnak mit próbáltak kiemelni, de egy kicsit azoknak, akik nem oda járnak gyülekezetbe, vagy mostanában nem jártak arra, meséljen nekünk az épületről.
Igen, hát a templom olyan, mint egy képes biblia tulajdonképpen. Általában annak az embernek a kezébe, hogyha aki nem olvassa még szentírást, egy olyan szentírást adunk, ami pusztán csak a szöveget tartalmazza, akkor az nem annyira szokott hívogató lenni, nem véletlen, hogy a gyermekek számára készítenek olyan bibliákat, amely illusztrálják, ugye képeket is tartalmaznak, de ezt a felnőttek is szokták kedvelni, én azt vettem észre, hogyha illusztrációk is segítik a szövegnek a megértését. És hát itt a templomban ugye ez alap elv volt, annak idején Csikes Sándor fektette le ugye a festészetnek az alapelveit, és ennek a legfontosabb gondolata az, hogy csak és kizárólag a szentírásból kerülhetnek föl a falakra képek, illetve szövegrészek, és oda is kell, hogy kerüljenek az igehelyek, hogy honnan van az ihlet az adott képre vonatkozólag, illetve honnan származik az ige szakasz, ami fel van írva a templom falára. Tehát, hogyha valaki betéved a templomba, vagy bejön célzottan a veres templomba, akkor ezeknek a képeknek a segítségével rákereshet a szövegekre, illetve meg is hallgathatja őket, hiszen ugye erre is van lehetőség, és így egy picit jobban összeállhat benne egyfajta benyomás arról, hogy mit is akar üzenni a szentírás, mégpedig összképében, hiszen a teljes szentírás, az Ó és az Új Szövetség egyaránt hangsúlyosan jelenik meg a templom falain, úgyhogy itt a teljes szentírással kapcsolatban kaphat egyfajta benyomást, egy képi világot, egy szövegvilágot, és akár kedvet is kaphat arra nézve, hogy még mélyebben utána nézzen annak, hogy mit is tartalmaz a szentírás. Maga az épület ugye 1888-ban készült el Petr Sámuel tervei alapján, kifestésére 1937-ben került sor, Harangi Jenő volt ugye az a festőművész, aki annak idején ezt a munkát elvégezte, és gyakorlatilag a Szekkó technikának köszönhetően 50 évenként kell gondolnunk arra, hogy fel is kell frissítenünk ezeket a képeket, hiszen nem bírják tovább, nem freskó képekről beszélünk, hanem szekkóról. Ugye ez egy száraz fal felülete történő festészeti technikát jelent, ami élénkebb színeket mutat egyébként, tehát ez az előnye, hogy sokkal élénkebbek a színek, viszont kevésbé tartós.
Azt nem lehet elvárni, mint egy freskót, hogy évszázadig megőrizze.
Nem lehet elvárni, nem lehet. Ez szűk száz
évet. Művészettörténeti szempontból egy kicsit szűkebb időintervallum.
Igen, abszolút, igen, igen. És egyébként meg is történt nyilván 80-as évek közepén már ennek a felújítása, úgyhogy még egy kb. 20 év, és erre is majd gondot kell fordítani a gyülekezetnek, hogyha szeretné megmaradjon.
De nagyon fontos, hogy az állag megóvás viszont folyamatosan kell, tehát amellett, hogy mondjuk magukat a képeket nem kell restaurálni, felújítani, frissíteni, arról gondoskodni, hogy ne érhesse kár ezeket az egyedi kincseket, hiszen ez tényleg nincs máshol, nem hogy Debrecenben, de környéken se tudunk hasonló jellegű templom díszítésről, és ha már a gyülekezetet említette, hogy a gyülekezetnek is vigyáznia kell rá, gondoskodnia kell róla, erről a kincsről, ami az övé a mindennapokban, egy kicsit halljunk erről is, mekkora közösség jár a veres templomba.
Hálásan mondhatom el azt, hogy az a tapasztalatunk, hogy bár mögöttünk van két nehéz év, mind közösség építés szempontjából a Covid-ra gondolok, ugye, mégis a gyülekezet közössége meg tudott maradni, sőt azt gondoljuk, hogy az online térben folytatott kommunikációnak köszönhetően talán még meg is erősödtünk, és egy több generációs közösséget alkotunk. Vasárnaponként egy olyan 150 fővel vagyunk jelen az istentiszteleteken, egyébként pedig réteg alkalmainkat is beleszámítva, heti rendszerességgel egy olyan 300 ember megfordul így nálunk az istentiszteletet is beleszámítva, és ez a babamama körtől kezdve egészen a nyugdíjas biblia köré terjed ki, ebbe természetesen vannak olyan alkalmak, mint az ifjúsági biblióra, 30-as, 40-esek, 50-esek biblia köre, vagy éppen a 60 pluszosabb biblia köre, van énekkari foglalkozás, illetve férfi kör is működik nálunk, és tornaórákat is tartanak a gyülekezetben. Szóval számos olyan ponton lehet kapcsolódni a közösséghez, akár korosztály szerint, akár érdeklődés szerint, amely egy könnyebb betakozódást tud jelenteni a közösségbe. És hál' Istennek még egyszer mondom, hogy családok is szeretettel vannak jelen, megtaláljuk azokat a lehetőségeket, úgy tűnik, ahol tudunk kötetlenül is találkozni, akár egy kirándulás alkalmával, akár például most tervezzük ugye az adventi batyus vacsoránkat, olyankor mindenki hozza a kis batyuját, és egymás ételéből kóstolgatva jó ízben beszélgetünk. Szeretjük ezeket az alkalmakat, és már az is megfordult a gyülekezet fejében, hogy ugye lesz farsang is. Hát ugye persze, hát az is elmaradt a Covid miatt, és már nagyon várják, hogy végre az is legyen.
Minden, ami a közösséget építi.
Minden, ami a közösséget építi. És ennek az egésznek ugye a középpontjában a nyári táborunk van egyébként, ami egy balatonszárszói több generációs alkalom szokott lenni, és az tényleg olyan, mint egy nagy szívverés a közösségnek, mert amiről ott beszélgetünk, arra hónapokkal azelőtt már elkezdjük a felkészülést, mégpedig közösségben. Közösségek is tartják egyébként az áhítatokat a táborban, és aztán pedig a következő fél évben majd, hogy nem abból élünk, mármint ami a lendületet illeti, tehát áthatja az egész évünket, úgyhogy ez áll a középpontban, ez a családias gondolkodás.
A gyülekezet otthona, a templom, ami most megszépülhetett, megújulhatott ennek a nagy pályázatnak köszönhetően, vannak-e a közeljövőben, ha nem is ilyen léptékű, de hasonló tervek, fejlesztésekre, vagy olyan beruházásokra, amik tovább szolgálhatják ennek a közösségnek az épülését?
Hála Istennek, hogy itt a templom felújítása mellett a parókia épülete is, a régi parókia épülete is megújulhatott. Ott is egyébként a tetőhíjazat cserélése megtörtént. Aki arra jár a Mériusz tér felé, akkor az láthatja, hogy nem csak a templom, hanem valóban a gyülekezeti házunk melletti régi parókia épülete teljesen is teljesen friss, megújult, és belülről is egyébként kapott egy fűtéskorszerűsítéses felújítást.
Hát ez most különösen aktuális.
Abszolút. Kétségtelen, hogy akkoriban, ugye ez egy olyan 3 évvel ezelőtt készült el, nem gondolkodtunk még olyan formán, hogy ha energiaválság lesz, akkor az hogyan fog bennünket érinteni, tehát ez egy cirkofűtéses, gázfűtéses felújítást akart, de korábban egyébként konvektoros fűtés volt a egyébként régi polgári lakás jellegű épületben, és annak a fűtése igencsak nehézkes volt, meg hát a nyilászárók is nagyon elavultak voltak, azok is megújultak, ki lettek cserélve, tehát nyilván ezek segítenek abban, hogy gazdaságosabban tudjon működni az épület. Úgyhogy ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy ami az ingatlanjainkat illeti, háladás van bennünk, hogy egy jól működtethető közösségi épülettér áll a rendelkezésünkre.
Projekt záró ünnepség keretében mutatták be vasárnap azokat a fejlesztéseket, amelyek a debreceni Veres templomban, vagyis a Kossuth utcai református templomban valósultak meg az Orandó et Laborandó beruházás sorozat részeként. Erről beszélgettünk Tóth Tamással, a Debrecen Kossuth utcai református egyházközség lelkipásztorával.